Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy van miről beszélni. Hálásak vagyunk azért, hogy a te egyszülött fiad földre jövetele, az ő halála, feltámadása az, amely értelmet és célt adhat az embernek. Annak az embernek, aki oly sok helyen keresi élete célját, élete értelmét. Annak az embernek, aki oly sok pótszerhez nyúl, csak hogy betöltse azt az űrt, amelyet lehetetlen betölteni. Egyedül te vagy képes arra, hogy betöltsd azt a hiányt, megtöltsd, ami az ember szívében ott van. És Urunk, hálásak vagyunk, hogy te készítetted el ezt az órát, hálásak vagyunk azért, hogy neked van hozzánk szavad, hálásak vagyunk, hogy te élő Úr vagy. Köszönjük, hogy a Szentírás alapján te megismerhető Isten vagy. És a Szentírásból megismerhetjük magunkat, hogy milyenek vagyunk valójában. Egy tükröt állít elénk, és azt is megismerhetjük, hogy ki vagy te. Hogy mit tettél értem, értünk emberekért, és te mit kínálsz. És köszönjük, hogy erről lehet ezen a mai alkalmon szó, hogy te mit kínálsz a ma emberének. Urunk, így kérünk, hogy te nyisd meg a mi szívünk ajtaját. Te légy az, aki készé teszed a mi szívünket arra, hogy megértsük, megismerjük, felismerjük a te akaratodat. Szólj hozzánk, jöjj közénk. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Mózes második könyvének harmadik fejezetében, az első 15 verset a következőképpen. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala tűz lángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes, oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta, Mózes, Mózes! Ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ekkor azt mondta, ne jöjj közelebb, oldd le sarudat a lábadról, mert Szentföld az a hely, ahol állsz. Majd ezt mondta, én vagyok atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig azt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről, egy jó és tágas földre, tellyel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hivvi és jebuszi nép helyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezess ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azt felelte erre az Istennek, ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból? De Isten azt mondta, bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek. Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. De Mózes azt felelte Istennek, ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Még ezt is mondta Isten Mózesnek, így szólj Izrael fiaihoz, az Úr, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, és így szólítsatok meg engem nemzedékről nemzedékre. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, kedves testvérek! Mai történetünk fókuszpontjában a hitből fakadó engedelmesség és az Isten kezében való eszköz látható. Isten szabadításának előkészítését láthatjuk ebben a találkozásban, mely meghatározó Mózes életében, de meghatározó lesz a nép életében is. A körülményekről elengedhetetlen, hogy ne szóljak, hiszen csak úgy lehet megérteni, hogy miért volt szükség engedelmességre, és miért lett fontos eszköz Isten kezében Mózes. Már hosszú évek, hosszú évtizedek óta van a héber nép elnyomásban, él szorongattatásban, és éretnek érzi Isten az időt arra, hogy a nép mindebből megszabaduljon. Ennek a szabadulásnak az előkészítésébe tekinthetünk be ezen a mai alkalmon. Hosszú évek, évtizedek óta a nép látja, hogy nem jó az az élet, ahogyan élnek, kiszolgáltatottságban a fáraó kénye kedvének, idegen hatalom befolyás alatt élni. Eljutottak addig a mélységig, amikor szeretnének szabadulni, szeretnének fellélegezni, felemelkedni ebből a mélységből, mert a hatalom alávetett ember kényszer pályán él, és ebből szeretne szabadulni. És ma is rengeteg ilyen nyomorúságban, rabságban élő ember éli a mindennapjait, és számukra is el van készítve, fel van kínálva a szabadítás. Ma is sokan élnek, nyilván átvitt értelemben mondom, egyiptomi elnyomásban, a bűn hatalma alá vetve, és nagyon sokan vannak, akik a szabadulást várják a maguk Mózesét, egy-egy eszközt Isten kezében, akik engedelmességben járnak, és akik a szabadulás lehetőségéről, útjáról beszélnek. Ehhez pedig négy dologra van szükség. Ezt a négyet jegyezzük meg, drága testvérek. Az első, szabadulásra vágyó ember. Azt olvashatjuk a 7. versben, meghallottam kiáltozásukat a sanyargók miatt. Szabadulásra vágyó ember van bőven, drága testvérek. Csak szét kell nézni. Nézzétek meg, hogy vergődik a ma embere, milyen zilált a magán élete, a házassága, a munkához, a pénzhez való hozzáállása. Nézzétek, mennyi ember él kényszer pályán, mert a szex, a pornó, az alkohol, a drog megkötözöttje. Sokaknak az egész élete egy merő hazugság, mert azt sem tudja már, hogy kinek, mikor, mit hazudott. Az egész élete egy nagy lopás, mert már azt sem tudja, hogy mikor, kitől, mit lopott, mondván ez jár neki, és különben is mindenki ezt csinálja. Nézzétek, hogy mennyi ember él kényszer pályán a bűn miatt, ami áthatja, átitatja az egész életét, és nem tud vele mit kezdeni, és átszövi az ember mindennapjait. és csak gyűlik, gyűlik, halmozódik, és igazából ebben él minden ember. Kinek látványosabb, kinek kevésbé, de mindannyian ezen a kényszerpályán mozgunk, éljük az életünket. És hányan vannak körülöttünk, akik már megnyomták a segélyhívó gombot, akik úgy érzik, hogy elegük van mindebből, akik kiáltoznak, akik szabadulásért kiáltanak. Aztán a másik dolog, amire szükség van, legyen, aki megszabadít. Félreértés ne essék, ebben a történetben nem arról van szó, hogy Mózes szabadította volna meg a népet, ő csak egy eszköz volt Isten kezében. Tehát a másik dolog, ami elengedhetetlen, a szabadító. Azt olvassuk a Szentírásban, a Galatákhoz írott levél 4. fejezetének 4. versében, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát. Az Egyiptomból való szabadítás előképe annak a szabadításnak, amit Isten készített el a bűn rabságában, elnyomásában élő ember számára. Mert ugyanúgy, ahogy az egyiptomiak rátelepedtek a héberekre, a zsidó népre, ugyanúgy rátelepszik az emberre a bűn, és tartja fogva, kötözi meg, és nem akarja elengedni. Az egyiptomiak sem akarták elengedni, foggal, körömmel ragaszkodtak a héberekhez, szabadítóra volt szükség, hogy az egyiptomiak karmaiból kikerüljenek. Ugyanígy Jézus Krisztusra van szüksége az embernek, hogy a bűn karmaiból megszabaduljon. Ne képzeld, drága testvérem, hogy majd a magad erejéből te szabaddá tudsz lenni. Ne képzeld, hogy az újévi fogadalmak, amelyek néhány napig, hétig, esetleg hónapokig tartanak, az majd téged megváltoztatnak. Akkor is ott lesz a te életedben, ha te nem akarsz tudomást venni róla. Nehogy abba a hibába essél, mint Münhauser báró, aki magát hajánál fogva akarta kiemelni a süllyedő mocsárból. Ne képzeljük magunkat többnek, mint amik valójában vagyunk, mert becsapjuk saját magunkat. Az embernek szabadítóra van szüksége. Ezért írja a Szentírás, idézem Ézsaiás próféta könyvének 53. fejezetét, ami vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Vagy János evangéliumának 1. fejezetében ezt olvashatjuk, az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Vagy azt is olvassuk János 1. levelének 4. fejezetében, abban nyilvánult meg Isten hozzánk való szeretete, hogy elküldte egyszülött fiát a világba, hogy éljünk ő általa. Abból a nyomorúságból, temérdeknyi bűnből, ami ott van az ember életében, ahhoz szabadítóra van szükség. A bűn kérdését nem lehet másképpen rendezni. Jézus Krisztuson kívül nem tudod a téged marcangoló bűnt rendezni. Jézus Krisztuson kívül nem tudod a téged marcangoló bűnt rendezni, és ha azt mondod, hogy nincs bűn te benned, akkor erre azt mondja a Szentírás, idézem szintén János 1. levelének 1. fejezetét. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ne csapjuk be tehát magunkat, legyünk magunkhoz őszinték. Ne máshoz viszonyítsuk magunkat, hogy ki milyen. Mindig lesz nálunk gazemberebb ember ebben a világban, akihez képest úgy gondoljuk, jobbak vagyunk. Ezt gondoljuk mi. De Isten nem arra kért bennünket, hogy egymáshoz mérjük magunkat, hanem arra, nézd magadba, nézd, milyen ember vagy nélkülem, nézd, milyen az életed, és nézd, hogy én mit kínálok föl neked. Isten mindig azt nézi, hogy mi lehet belőled, ha elfogadod azt az életet, amit ő Jézus Krisztusban, a szabadítóban kínál fel neked. Hogy ő az én bűneim büntetését magára vállalta. Hát ki vállalná fel más ember bűneinek a következményét? Kiben van annyi szeretet, hogy a másikért kész lenne meghalni, odaadni mindent? Csak abba gondoljatok bele, drága testvérek, csak abba gondoljatok bele, hogy egy-egy válásnál mit képesek tenni egymással azok, akik korábban szerették egymást. Mit vágnak egymás fejéhez? Tudnék mesélni. Hány ilyet látok a szolgálatom alatt? Milyen messze vagyunk attól a lélektől, ami megvolt a szabadító Jézus Krisztusban. Hadd idézem Máté evangéliumának 27. fejezetét. Akik elmentek mellette, mármint a keresztre feszített Jézus mellett, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták, te, aki lerombolod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, mensd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, hát szabadítsa meg most, ha akarja önmagát, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. Jézus pedig így könyörgött, Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Drága testvérem, látod ezt a szeretetet? Ő így szeret, azzal az élettel, amellyel gyalázzuk őt. Ennek ellenére is szeret. Azzal a lélekkel, ami bennünk van. Ő nem tud más tenni, csak szeret. Ő vár. Mint ahogy az az édesanyja sem tudott más tenni, csak várta az ő gyermekét, akit nagyon szeretett. Nem azt nézte, hogy mit tett, nem azt nézte, hogy miért tette, hanem egyszerűen szerette és várta vissza. Hadd osszam meg ezt a megrázó történetet, drága testvérek, veletek. Egy Amerikában élő leány elhagyta az édesanyját, szabadon akart élni. Először valóban minden olyan nagyszerűnek látszott, de végül Chicago alvilágában kötött ki, és merő nyomorúság lett minden. A pillanatnyi örömök után jött a kilátástalanság. Barátaival kocsmákban és bárokban mulatozott, szíve mélyén azonban a tékozló lány nem volt már boldog. Az évek hosszú során valaki várta őt otthon, az édesanyja. Várta a gyermekét, várta a leányát. Oly szívesen megkereste volna, oly szívesen elment volna hozzá, oly szívesen a karjaiba emelte volna, de lánya címének kiderítésében még a bűnügyi rendőrség sem tudott neki segíteni. A szeretet azonban találékony. Levelet írt neki. Sok fényképet készítetett magáról, a fájdalomtól megöregedett, megtört arc nézett le erről. A képeket kartonlapokra ragasztotta, és ezt írta alá, anyád vár, gyere haza. Azután a képeket elvitte Chicago alvilágának kocsmáiba és mulató helyére, és engedélyt kért, hogy a falra kitehesse azokat. Egy éjszakai mulatóban a zenekar utcai nótákat játszott. Egy fiatal nő üres lélekkel és tönkretett élettel ment át a szeinek ezen a barlangján. Hirtelen megáll, mint akit villámcsapás ért. A falon egy idős asszony képe, anyád vár, gyere haza. A leány keserves sírásra fakadt, és felkiáltott, édesanyám, néhány óra múlva a lány otthon volt. Látod ezt a szeretetet? Látod ezt az anyai szeretetet? Mennyivel inkább nagyobb az a szeretet, ahogy Isten vár bennünket. Igen, ő vár. Ő vár, mert úgy szeretett, hogy elküldte egyszülött fiát, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Igen, ő így vár bennünket. Hogy neki semmi sem volt drága. Semmi sem volt drága, érted? Érted ezt, drága testvérem? Aztán a harmadik, amire szükség van, az engedelmesség. Mózesnek engedelmességben kellett járnia, hogy mindazt, amit Isten rá bízott, azt hűségesen végezze. De ez nem ment olyan egyszerűen. Idáig el kellett jutni. Olyan szépen leírja ezt egy igehirdetésben Jó Sándor, hadd idézem az ő igehirdetését, ezt a néhány sort, amit leír Mózesről. Három jól megkülönböztethető korszak van Mózes életében. Mind a három 40 esztendeig tartott. Az első 40 év alatt megtanulta, hogy ki ő. Az egyiptomi király udvarában nevelkedett, nagy tudományú és befolyású férfivá lett, csak úgy dagadt a nagy önérzettől. Azt hitte, mások is nagy valakit látnak benne. Ekkor következett a második 40 esztendős korszak Mózes életében, amikor megtanulta azt, hogy ő bizony senki. 40 évig kellett ezt tanulnia, még annyira semmivé lett, hogy most már az Isten ereje végeztethessék el az ő erőtlenségében. A második 40 éves korszak végén ment hozzá Isten. Amikor valaki igazán megismerte azt, hogy ő mennyire senki, akkor ezen a ponton, ebben a lelki állapotban és helyzetben juthat legközelebb az Úrhoz, és tanulhatja meg azt, hogy szolgálja legyen most már mindenkinek. Ezen a mélyponton vált és válhatott Mózes igazán Isten emberévé. Milyen nagy kegyelem az, amikor az Úr egy embert, aki magát valakinek képzelte, leszállít erről a magasságról, és megtanítatja vele, hogy ő bizony senki. Ma sokakat akar erre tanítani az Úr Isten. Ki tanulta meg már? Van-e valaki közöttünk, aki most nagyon úgy érzi, hogy ő senki, aki szeretne szolgálni az Úr Jézus dicsőségére, de hát mit kezdhet az Úr egy olyan senkivel, mint ő? Aki külsőleg és belsőleg alkalmatlanak tartja magát a szolgálatra. Hadd mondjam a legteljesebb komolysággal, hogy éppen az ilyen senkiket keresi az Úr, mert a valakikkel nem tud munkálkodni, csak a senkikkel. Ez az állapot a legjobb lehetőség az Úr kegyelme számára. Kimondhatatlan nagy feladat kivezetni akárcsak egyetlen lelket is Egyiptomból, és mégis csak az alkalmas rá, aki már megtanulta, hogy ő senki. A senkinek mondja Isten, amit Mózesnek is mondott, én veled leszek. A nulla magában véve semmit jelent. De ha ezelé a semmi elé egy egyes tesznek, rögtön tizet jelent. A hívő ember egymagában ilyen nulla, ilyen semmi, de ha Krisztus mellett áll, Krisztus mögött áll, akkor egyszer a világ legnagyobb hatalmasságává lesz. Amikor az Úr ezt mondja valakinek, eredj, elküldelek téged, akkor mindig ezt is mondja, én veled leszek. Eddig az idézet. Igen, amikor valaki Isten eszköze lesz, és ez a negyedik, akkor nem attól lesz valaki az, mert alkalmas, mert jobb, mint a többiek, mert kiemelkedő képessége van, hanem azért, mert engedelmességben jár, és így tudja használni őt Isten. Ezért szükséges az engedelmesség. Rábízom magamat teljesen, ő jobban tudja, ő jobban látja, hogy kinek mire van szüksége. És a harmadik korszak a Mózesnek, amikor Isten eszközeként 40 évig vándorol, vezeti az ő népét arra a földre, amelyet ígért Isten neki. Ő engedelmes eszközként volt Isten kezében, és Isten ilyen szabadító munkát bízott rá. De ehhez az kellett, hogy a szabadítót ismerje, és a szabadítóra bízza teljesen magát. Drága gyülekezet, drága testvérek, jó lenne, ha minél többen felismernénk, hogy erre a szabadítóra van szüksége minden embernek, nekem is. Ha kiáltanánk hozzá, s ő biztosan meg fogja hallgatni az őt megszólítókat. Aztán, ha felismertük, hogy ő kész megszabadítani abból az állapotból, amiben vagyunk, ne legyünk tétlenek, ne dőljünk hátra, elégedjünk meg azzal, hogy a mi életünk rendben van, hanem engedelmességben járva legyünk Isten eszköze, hogy más is rátalálhasson a szabadulásra, a szabadítóra, hogy mások is ott lehessenek, amit nekünk készített az Úr az ő országában. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy Te tanítottál bennünket arra, hogy Te vagy a szabadító. És az egyiptomi elnyomás alól való szabadulás képén keresztül láthatjuk meg, hogy a bűn rabságában lévő embert is szeretnéd megszabadítani. Abból az elnyomásból, arról a kényszer pályáról szeretnéd elmozdítani. Mert a bűn nagy erő. És ez a bűn magához láncol, magánál tart, megkötözi az embert, kezét, lábát, gondolatait, mindenét, és az ember nem ura a maga életének, hanem a bűn uralja. És aztán látjuk és tapasztalhatjuk azt, milyen az, amikor te valakit megszabadítasz, milyen az, amikor valaki a bűn hatalmából szabad lesz, és ahogy olvashatjuk az igében, ha valakit a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy a te halálod és feltámadásod ezt a szabadítást készítette el minden ember számára. Hála legyen ezért te néked. Amen.